A 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón. A kabinet szerdai ülésén döntött egyebek mellett a munkáshitel bevezetéséről és a vidéki otthonfelújítási támogatásról, a családi adó kedvezmény megduplázásáról szóló törvényjavaslatot pedig benyújtotta az országgyűlésnek. További részletek Tatár Tímeától.
A jövő évi büdzsében az új gazdasági akcióterv 21 pontja is szerepel, miután azonban a költségvetés végszavazása csak december második felében lesz, azokat fogják elfogadni, amelyek a nemzeti konzultáció eredményei alapján támogatást élveznek, fogalmazott Gulyás Gergely.
Az új gazdaságpolitikai akcióterv gazdasági és növekedési fordulatot fog hozni Magyarországon. 2025-ben és 26-ban is továbbra is az a célkitűzés, hogy 3-6% közötti gazdasági növekedés legyen Magyarországon. A költségvetést a jövő évben konzervatív számítások szerint 3,4%-os növekedéssel tervezzük.
A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a BMW és a BID 2025-ös indulása mérhető gazdasági növekedést fog eredményezni. Gulyás Gergely bejelentette a januárban induló munkáshitel részleteit is. A 10 éves futamidejű hitel maximum 4 millió forint lehet, és 5 éves magyarországi munkavégzés az egyik feltétel.
Támogatjuk ezen a programon keresztül is a gyermekvállalást. Egy gyermek után 2 évig a törlesztési kötelezettséget felfüggesztjük. 2 gyermeknél újabb 2 éves moratóriumot vezetünk be, illetve ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedjük. A harmadik gyermekvállalása esetén pedig a teljes fennálló tartozást elengedjük.
A vidéki otthonfelújítási támogatásról és annak feltételrendszeréről is döntött a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter.
Jogosultak azok a gyermekes családok, akik 5000 főnél kisebb népességű településen laknak. Munkadíj és anyagköltségek 50%-ára, de legfeljebb 3 millió forint összegben igényelhető vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást. Emellett, tehát a második 3 millió forintként igénybe vehető államilag támogatott jelzálog alapú kölcsönkonstrukció, maximális összege 6 millió forint.
A kormányinfón Vitályos Eszter kormány szóvivő az elmúlt 2 hétben 8 milliárd forint értékben megvalósult hazai beruházásokat ismertett. Ilyen többek között egy bölcsőde is, egy óvoda a 14. és a 16. kerületben, de fejlesztették a Vác környéki utakat, és átadták a Békés Csabai Labdarúgó Akadémia Utánpótlás Központ új csarnokát is.
Bejelentette a pénzügyminisztérium azt, hogy milyen adócsökkentésekkel tervez 2025-ben. Az intézkedések részeként a kormány várhatóan 2 lépésben megduplázza a családi adó kedvezményt. Részletek Sipos Ildikótól.
A pénzügyminisztérium közleményben adott tájékoztatást a várható adóváltoztatásokról. Ennek részeként a tervek szerint 2 lépésben megdupláznák a családi adókedvezményt. Megőriznék a 4 gyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak SZIA mentességét, és 2 évvel meghosszabbítanák a kedvezményes 5%-os lakásáfát. A 2025-ös adótörvény módosítások javaslatot tesznek több más mellett, a személyi jövedelemadót érintő könnyítésekre is, valamint újabb gazdaságfehérítő lépésekre és adminisztráció csökkentésre. Arról, hogy a kormánynak vannak adócsökkentési tervei, Varga Mihály pénzügyminiszter is beszélt a Portfólió Budapest Economic Fórumán szeptember 17-én.
Az adófesztivált be kell fejezni. Nem készülünk arra, hogy adókat, új adókat vezessünk be, sőt az ellenkezőre készülünk adó kivezetésére.
A pénzügyminisztérium most kiadott közleményében kiemeli, a kormány a nemzeti konzultációban várja a magyarok véleményét is a családi adókedvezmény megduplázásáról. Amennyiben ezt az emberek is támogatják, akkor a kormány 2 lépésben kétszeresére növeli a családi adókedvezmény mértékét. Első lépcsőként az adókedvezmény összege 2025. június 1-től egy gyermek esetében 15, 2 gyermek esetében 30, 3 vagy többel tartott esetében pedig gyermekenként 49.500 forintra emelkedik. Az adókedvezmény második lépéseként 2026. január 1-től emelkedik majd. Egy gyermek esetében 20, 2 gyermeknél 40, 3 vagy többel tartott esetében pedig gyermekenként 66.000 forintra. A családok otthon teremtését és az építőipari vállalkozásokat segíti, hogy a kormány két évvel 2026. december 31-ig meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5%-os áfát. A módosítás meghatározott feltételek mellett akár 2030. december 31-ig is lehetővé teszi a kedvezményes áfakulcs alkalmazását. 2025-ben átmenetileg egy éves időtartamra a nyugdíjpénztári megtakarítás is felhasználható lesz lakáshitel törlesztésre, otthonfelújításra, korszerűsítésre. Ezzel együtt, ha a nemzeti konzultációban az emberek is támogatják, akkor lehetővé válik a szép kártyán lévő összeg 50%-ának lakást célú felhasználása is. Ugyancsak fontos változás, hogy 2025. január 1-től a kormány kivezeti a légitársaságok különadóját, és a gyógyszergyártói, valamint a távközlési adó is megszűnik 2024 végével.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Még mindig tömegesen próbálják átverni az embereket a közösségi oldalon a Fővárosi Állat és Növénykert hivatalos oldalára hasonlító profillal. A csalásról Domanics András kérdezte Hanga Zoltánt, az állatkert szóvivőjét.
Ismeretlen elkövetők, hát mondhatjuk azt, hogy csalók, egy olyan megtévesztő álprofilt hoztak létre a Facebookon, ami igyekszik különböző módon külsőségeiben az állatkertünknek a hivatalos oldalát utánozni, de ez egy szándékos megtévesztés, mert áll nyereményjátékot hirdetnek a szóban forgó oldal mögött álló ismeretlen tettesek, és ezzel az áll nyereményjátékkal próbálnak meg pénzt kicsalni a gyanútlan felhasználókból. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy hirdetnek egy nyereményjátékot az állatkert születésnapjára hivatkozva, de az nem is most van, és hát arra biztatják a felhasználókat, hogy kívánjanak boldog születésnapot kommentbe, és aki ezt megteszi, az előbb-utóbb fog kapni egy messenger üzenetet, amiben azt ígérik, hogy ő akkor állatkerti belépőjegyeket nyer, de ahhoz, hogy ezt megkapja, és eljuttassák neki postánhoz különböző adatokat, ezen belül bankkártya adatokat kellene megadni. Ugye a budapesti állatkert ilyet nem csinál, különösen nem messenger üzenetben, ezért aztán igyekszünk mindenkit figyelmeztetni, hogy itt csalók vannak, akik ezt a nyereményjátékot hirdették, és maga az álprofil a Facebookon az már több mint egy hónappal ezelőtt elindult, nyilván még feljelentés is történt az ügyben, és a szóban forgó közösségi médium üzemeltetője felé is több alkalommal tettünk bejelentést, de ennek ellenére ez az álprofil sajnos azóta is zavartanul üzemel. Elmúlt napokban azt tapasztaltuk, és ilyen visszajelzések érkeztek hozzánk is, hogy megint aktivizálták magukat a csalók, akik emögött az álprofil mögött állnak, és küldik a messenger üzeneteket.
Mekkora nagyságrendben folytatják tevékenységüket az álprofilt létrehozók?
Nyilván a pontos részleteket mi nem tudhatjuk, annak alapján van képünk erről a dologról, hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy akit a csalók átvertek, utána ugye hát nyilván nem kap semmilyen belépőjegyet, amit állítólag ő megnyert, és akkor utána nálunk például az információs telefonvonalunkon érdeklődik, és hát amióta most újra aktivizálták magukat, akik az álprofil mögött vannak, azóta itt néhány napon belül 160, most már talán 200 körül van azoknak a hívásoknak a száma az átkelt információs telefonvonalán, akik erről érdeklődtek, és hát itt a munkatársainktól megkapott információk alapján döbbenten jöttek rá, hogy hát tulajdonképpen ők csalás áldozatai. Úgy látom, hogy vannak, akik nem is látják a különbséget az álprofil meg a valódi között. Nyilván a csalók szándékosan igyekeznek megtéveszteni az áldozatokat, de azért van néhány árulkodó jel, hiszen az álprofilon vannak ugyan állatokról szóló képek és híradások, de ezek jellemzően nem is a mi állatkertünkben készült képek. A szövegből is sejthető, hogy az valószínűleg fordító programmal készült, tehát kicsi magyartalanok ezek, de az is látható ezen a bizonyos Facebook álprofilon, tehát ami mögött a csalók állnak, hogy a speciálisan magyar ékezeteket, a hosszú őket például láthatóan nem tudja kezelni, és másfajta betűtípussal jeleníti meg. Ez is gyanakvásra adhat okot.
Hanga Zoltánt a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét hallották.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bírósági dolgozók szakszervezete szerint minimum 35%-kal kell emelni a bírák alapilletményét. Oswald Csilla, a szakszervezet elnöke az Inforádiónak úgy fogalmazott, katasztrófához vezetne, ha a 2025-ös költségvetés sem tartalmazna megfelelő mértékű bírói alapilletmény emelést. Rozgonyi Ádám interjúja.
Milyen céllal alakult meg ez a szakszervezet annak idején?
A szakszervezetünk régi múltra tekint vissza, 1989-ben, tehát rendszerváltás után jött létre, tehát célja természetesen a dolgozók érdekképviselete, és ezt így folyamatosan próbáljuk végezni. Volt egy megújulási folyamat, az 2015-ben volt, mert ugye régen nagyon egyszerűen beléptek az emberek, tehát a szakszervezet az olyan, mint kötelezőnek tűnt. Most azért 2015-ben eléggé megcsappant már a létszám, és akkor fel kellett ezt a, hogy mondjam, ezt a szervezetet éleszteni, kicsit életet lehelni bele, és azóta szerintem egy sokkal modernebb, attraktívabb formában működünk.
Résztvevője a szakszervezet, a különböző bírósági szervezetek, bíróságok közötti párbeszédnek?
Nagyon is benne vagyunk a párbeszédekben, sőt, nagyon sokszor mi kezdeményezünk. Azt szeretném elmondani, hogy amire már utaltam is, hogy új már ez a szervezet, de egyébként is a világban is az érdekképviseleteknek egyre másabb szerepe van. Ugye már a napi kommunikációnkban sem az a cél, hogy beszorítsuk a másik felet a sarokba, hanem egy win-win helyzet kialakítása, egy erőszakmentes kommunikáció, és ez azt jelenti, hogy folyamatosan tárgyalni és információt kell cserélni. Jó a vezetésnek, mert megkapja azokat a helyzetjelentéseket, hogy mi van a dolgozói karban, és ugyanakkor azt is észrevettem, hogy az is nagyon fontos, hogy hiába jót akar a vezető, de ha az indokait nem tudjuk megértetni, vagy nem tudjuk kommunikálni a munkatársakkal, akkor elveszik a jó tétemény. És tehát ez az információcsere, ez nagyon fontos, és a sajátossága még a szakszervezetünknek, ugye, hogy mi a harmadik hatalmi ágban, a bírósági szervezetben létezünk, itt pedig aki belép a bíróság épületébe, vagy munkaviszonyt létesít, az ugye pártatlan és független, és ráadásul politikától mentesen kell, hogy működjön, létezzen, tehát a szakszervezet sem politizálhat, például a sztrájkjogunk nincs, azt kifejezetten tiltja is a törvény. Tehát mondjuk olyan régi típusú eszközeink, mint ugye régen ez a sztrájk vagy demonstráció, ilyennel mi nem is élhetünk, de ahogy említettem, nem is ebben látjuk igazából a megoldást, tehát amikor bemerevednek az álláspontok, az biztos, hogy nem jó. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10 év kialakított egyfajta fogadókészséget, tehát azt tudom mondani, hogy engem is, mint szakszervezeti elnököt, ha fölhívom, tehát meghallgatnak, ha bárkit, ha az OBH elnökét hívom fel, biztos, hogy felveszi a telefont, és tudok jelezni neki problémákat. És hát aztán van ennek szervezeti formája is, úgy hívják, hogy bírósági életpályaszakértői testület, ez pedig rendszeresen ülésezik, és akkor ott a szakszervezeten kívül az összes többi érdekképviseleti szerv is jelen van.
Említette a problémákat, jelenleg milyen problémákat azonosít a szakszervezet?
A legnagyobb probléma az, azt hiszem, hogy nem mondok újdonságot, a bérkérdés. Sajnos 3 éve nem volt béremelés a bírósági szervezetbe. A bírói bérek is nagyon lemaradtak, nemzetközi viszonylatban 27. helyen állunk, de ha csak a környező országok bíráit nézzük meg, ott is a bírói fizetés a duplája körülbelül a magyarnak, van ahol 2,5-szerese. És hát aki a bírósági dolgozók szakszervezetének legtöbb tagja, igazságügyi alkalmazott, körülbelül 80%-unk igazságügyi alkalmazott, egy 20% bírói létszámmal rendelkezünk. Az igazságügyi alkalmazottakkal kapcsolatban már azt hiszem a sajtóban sok hangzatos cím jelent meg, hogy már éhen halnak, és már mosógépre is segélyt kell kérni. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, ez tényleg igaz. Tehát az igazságügyi alkalmazottak 60-70%-a nem keres 290 000 forintnál többet. És van egy réteg, aki még a 200-220 000 forinton tengődik. Tehát tényleg eljutottunk abba a valóságba, hogy épp olvastam egy segélykérelmet, amire már csak azt annyit írt lakonikusan, hogy élelemre kérem. Úgyhogy valahogy mi nagyon-nagyon elmaradtunk, és az igazságügyi alkalmazottaknak pedig hát már katasztrofális a helyzete.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Mert az látszik, hogy nem egyről a kettőre néhány nap alatt alakult ki.
Hát nem így van, tehát nem. Ezt úgy fogalmaznék, hogy 2018-ban volt egy 57%-os béremelés, az ugye nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon-nagyon örültünk neki, de tulajdonképpen az is egy ilyen felzárkóztató dolog volt. Hogy miért ilyen türelmes a bírósági rendszer? Azért, mert a 2018-at megelőzően 12 évig nem volt béremelés. Úgyhogy 18-at már nagyon örült, és aztán azt gondoltuk, hogy ez azért így be fog állni. 22 volt az az év, ami még szerintem a megértés és a türelem éve volt. Ugye Covid után volt az ország, és egyéb költségvetési problémák. 23-ban már nem nagyon értettük, hogy miért nincs béremelés, de akkor még olyan ígéretek voltak, hogy ezt a költségvetés egyéb tartalékokból megoldja, és szerintem 23 júniusától, szeptemberétől pedig már elkezdődött ez a vészharang kongatás, hol hangosabban, hol kevésbé hangosan, és mi biztosak voltunk benne, hogy a 24. év nem fog úgy eltelni, hogy valamilyen megoldás ne szülessen, de hát most, hogy november van, már nem nagyon tudok miben reménykedni, csak a 2025-ös januári emelésben. Azt kell mondjam, hogy mi rengeteg javaslatot tettünk le, akár az OBH, ugye ez az Országos Bírósági Hivatal, akár az Országos Bírói Tanács, és a Bírói Egyesület, és mi magunk is. Tehát a szakszervezet például már egy ilyen, mondjam, utolsó szalmaszálként találta ki idén májusba, hogy egy 10%-os igazságügyi alkalmazotti pótlékot vezessünk be, ami egy mondatos körülbelül törvényjavaslat, és 3,4 milliárdba került volna májustól évvégéig. Ez azért ezeknek, amit az előbb említettem, kollégáknak, akik 220 ezeret keresnek, egy 60 ezer bruttó forint igenis jelentett volna valamit. Hát ezt sem tudtuk elérni. De hát folyamatosan tárgyalunk.
Akkor a fluktuáció az, gondolom, hogy igen magas.
Nagyon magas, és a most már bírók körében is elindult, és akire még úgy kitérnék, hogy ez a 270-290 ezer forintos fizetés, ez érinti például a bírósági fogalmazókat, akik ugye kijönnek az egyetemről, jogvégzettek, és olyan ideáig vannak, hogy hál' Istennek ezt a gyönyörű szép bírói pályát szeretnék folytatni. Hát, ha olyan a családi háttér, akkor ezt meg is tudják tenni, de ha nem, akkor azért ebből életpályát kezdeni szintén nem lehet. Igen, a legrosszabb helyzet az elvándorlás miatt, az szerintem az is eléggé ismert a PKKB, Pesti Központi Kerületi Bíróság, hát bizony ott már nagyon nem jut jegyző a tárgyalásokra, ezért ilyen, hát, hogy idézzem, kreatív munkaszervezéssel oldják meg a problémákat.
Az OBH elnöke, a kúria elnöke is látja a helyzetet, és többször nyilatkoztak a bérkérdésről, és hát ők is igen kétségbeejtve negatív képet festettek le ezzel összefüggésben. Tehát a remények maradtak ezek szerint még mindig?
Még mindig a remények vannak, azt láttuk a sajtóban, hogy az OBH elnökénél és az OBT, ugye ez a két bírói szervezetnél volt az igazságügyminiszter úr, de hogy miről tárgyaltak, nem tudom, nem tudjuk, illetve az már biztos, hogy decemberben ennek el kell dőlnie, és ugye akkor van a költségvetési tárgyalások. Azt nem tudom, akkor szerintem tényleg katasztrófa lesz, hogyha a 2025-ös költségvetés nem tartalmaz egy megfelelő mértékű bírói alapilletményemelést, és erre azt szeretném mondani, hogy a 35% az még mindig csak súrolja, persze nagyon fogunk neki örülni, de ha ez alá mennek, tehát például mi a szakszervezetnél kiszámoltuk, hogy igazságügyi alkalmazottaknál egy 15%-os alapilletmény emelés meg se érződik. Ott a legjobban kereső dolgozónál is ez nettó 70 ezer forint, de ő már a tetején van a listának. Úgyhogy azt kell látni, hogy az alapilletmény a bírósági alkalmazottaknál ugye lecsorog, és csökken, és csökken. Tehát azért muszáj a 35%-ot, hogy így az igazságügyi alkalmazottak bére is egy megfelelő szintre tudjon emelkedni. Tehát nem abból kell kiindulni, hogy vannak igen a magasabb bírói fórumokon már viszonylag jó bírói fizetések, vezetői fizetések, és akkor arra most még ráteszünk 35%-ot, hanem azt kell látni, hogy ezeknek a nagyon-nagyon kevés összegeknek a 35%-kal való megemelése az már tényleg csak a, hát nem tudom, talán elérjük az átlag, bruttó átlag keresetet, ami a 25-re prognosztizálnak.
Mondhatjuk úgy, hogy legkevesebb 35%-kal kellene emelni önök szerint a alapilletményt.
Sőt, tehát ugye az a bírósági alapilletmény, ugye a bírói alapilletmény, az össze van kötve. Tehát abból indulunk ki, az egy ilyen, úgy kell tudni, az az egy, és ahhoz már 1,15-tel kezdődik a bíró, és például az igazságügyi alkalmazottnál van, ahol ez csak 0,75% a szorzó. Tehát ő ott lejjebb osztódik, és ezért muszáj a 35%. Egyébként én szerintem az igazságügyi alkalmazottaknak 50%-os emelés is simán szükséges lenne, csak nem ezt az alapilletmény összege, ez ugye egy 50%-aló megemelése, az meg már a létre a másik oldalán, meg már talán tényleg kiverni a biztosítékot, vagy túl magas lenne. Tehát bele vagyunk ebbe, és egy kicsit így mondjam, gúzsba vagyunk kötve. A másik, amit kifejezetten a szakszervezetünk hangsúlyoz, és nagyon sokszor elmond, hogy ez az alapilletmény emelés nagyon szuper, nagyon szükséges, de emellé hozzá kell nyúlni a bírósági alkalmazottak bértáblájához. Tehát az a bértábla, az 2018-ban arra lett kialakítva, megpróbálom nem annyira részletesen elmondani, de arra lett kialakítva, hogy a bírói alapilletmény majd mindig növekszik, és van benne egy ilyen tolig, hogy annyi pénze lesz a bíróságnak, hogy a jól dolgozó alkalmazottat az majd följebb tolja, a rosszabbat meg lejjebb tolja. Sajnos nagyon gyorsan kiderült, hogy a bírói alapilletmény ugye nem emelkedik minden évben, tehát már ez nem az, hogy mindenkinek emelkedjen a bére, nem valósult meg, és ezt a toll-íg rendszert sem tudtuk kihasználni, mert sose kapott annyi pénzt a bírói költségvetést, hogy ezzel igazán lehessen élni. Úgyhogy most az a helyzet áll elő, hogy van olyan dolgozó, aki 11 éve nem kapott egy fillére emelésre. És van olyan ebbe az bértáblába, hogy a tetejét eléri a dolgozó, és még tizenvalahány évig dolgozik bent a rendszerbe. És nem tudjuk emelni a bérét, mert a jogszabály nem engedi.
Oswald Csillát, a bírósági dolgozók szakszervezetének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csak a polgári törvénykönyvben rögzített 10 ok miatt lehet valakit kitagadni, és csak akkor, ha azok az okok valósak, mondta a fővárosi ítélőtábla elnöke, a köteles résszel kapcsolatos szabályokat ismertetve. Ribai Csilla hozzátette, kitagadási jog például a jogosult végrehajtandó szabadságvesztés büntetése, amelyet még nem töltött ki, azaz érvényesen ki lehet tagadni valakit, ha gondatlanságból elkövetett közúti baleset okozása miatt fogházbüntetést tölt. Kitagadási jog az is, ha a köteles részre jogosult a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak erre szüksége lett volna. A fővárosi ítélőtábla elnökét hallják.
Az érdemtelenségen túl kitagadási jog, hogy az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követel a köteles részre jogosult. Na itt már elég kiterjedt bírói gyakorlat van, nem csak büntet, vétség is. Tetleges bántalmazás, könnyű testi sértés. Lehet közvádas, lehet magánvádas. Becsületsértés, rágalmazás, kitagadási jog lehet, élet, testi épség, jó hírnév, személyes szabadság megsértése, de vagyon elleni bűncselekmények is megvalósíthatják ezt a tényállást. A következő kitagadási ok, hogy az örökhagyó közeli hozzátartozójának az életére tör, a köteles részre jogosult, vagy sérelmükre súlyos bűncselekményt követel. Közeli hozzátartozó ugye az egyenességbeli rokon, házastárs, élettárs. Itt is feltüntettem bírói döntéseket, és itt ugye kérdésként merülhet fel, hogy mi az a súlyos bűncselekmény. Ezt mindig egyedileg kell a bíróságnak meghatároznia, és egy bírósági határozat azt mondja, hogy gyermek és szülője közötti kapcsolat a legszorosabb vérségi kapcsolat, amelyet a családjogi szabályok különleges védelemben részesítenek, meghatározva a szülő és a gyermek jogait és egyben kötelezettségeit. És ebben a viszonyban a gyermek szülője iránt tiszteletteljes magatartást köteles tanúsítani. A szülőjét becsülni kell. És ha ezt nem teszi, ellenkezőleg a szülőjét tetleg bántalmazza, a legszorosabb családi kapcsolatra tekintettel a kitagadás szempontjából súlyosnak minősül ez a cselekmény, ez a bűncselekmény. Tehát a bírói gyakorlat mondta ki azt az elvárhatóságot. További eset törvényes tartási kötelezettségét megsérti a köteles részre jogosult. Tehát törvényes. Ha szerződéses tartási kötelezettségről van szó, az nem lehet kitagadási jog, csak a törvényes. Hol van ez a törvényes tartási kötelezettség? Hát a polgári törvénykönyv családjogi könyvében, a negyedik könyvben. Egyrészt meghatározza, hogy ki a tartásra kötelezett, azoknak a sorrendjét is meghatározza a törvény. Ha azt megsérti, a kitagadási ok fennáll. És van még egy fontos feltétel bírói gyakorlat szerint, az örökhagyónak rá kell szorulnia erre a tartásra. Szüksége van erre a tartásra. Ha csak önmagában azt mondja az örökhagyó, hogy nem tartott engem, de nem szorul rá, mert mástól megkapja, mert nincs olyan állapotban, akkor ez a kitagadási ok nem valósul meg. Másik kitagadási ok erkölcstelen életmódot folytat a köteles részre jogosult. Na most mi az erkölcstelen életmód? Ugye a dián is feltüntettem, hosszabb ideig bűnöző, garázda életmód, nemi erkölcs szabályainak a rendszeres és súlyos megsértése. Bírói gyakorlatban kérdésként merül föl, hogy vajon az italozó életmód az megvalósítja ezt a kitagadási okot. Lehet-e ez erkölcstelen? Maga a bírói gyakorlat mondja azt, hogy önmagában a túlzott mértékű rendszeres italfogyasztás nem tekinthető erkölcstelen életmód folytatásának. Tehát ehhez kell egy többletelem, hogy ez megvalósuljon. További kitagadási ok, amiről szólni kell, a házastársi kötelességet durván sértő magatartás. Mi tartozhat ebbe? És a bírói gyakorlat is megmondja. Házastársi hűség megszegése, tetlegesség, a gondozás elmulasztás, a házastárs támogatásának az elmulasztása. Ez lehet huzamosabb időn át, lehet egyszeri, lehet kirívóan durva. Tehát, hogy kirívóan durva magatartásnak kell lenni, de nem kell, hogy ez folyamatosan fennálljon, lehet ez egy egyszeri magatartás is. Mikor érvénytelen egy kitagadási ok, vagyis hiába van kitagadási ok, a köteles része jogosult, mégis részesül a hagyatékból. Akkor érvénytelen, ha nem a törvény szerinti kitagadási okot jelölte meg az örökhagyó, tehát nincs a törvényben. Mondjuk, mondok rá példát, nem hívott föl rendszeresen telefonon. Nem látogatott meg. Ezek nem kitagadási okok, ezeket a törvény nem ismeri. Nincs a PTK-ban nevesítve, meghatározva, nem valósult meg a kitagadási ok. Állítja az örökhagyó, de közben, aki örökölni kíván, vagy örököl a hagyatékból, bizonyítja, hogy ez nem igaz. Tehát bizonyítási eljárást lehet erre lefolytatni. Vagy a következő, ami érvénytelenséget eredményez, az örökhagyó megbocsátotta azt a nevesített kitagadási okot a végrendelet megalkotása előtt, ha végrendelet után bocsátotta meg, az pedig hatálytalanságot eredményez. Továbbá érvénytelenséget eredményez az is, ha nem végrendeletben határozta meg a kitagadási okokat az örökhagyó. Kitagadás hatálytalansága, illetőleg a megbocsátás. A megbocsátás lehet előzetes, és lehet utólagos. Ha végintézkedés előtt bocsátotta meg a kitagadásokat az örökhagyó, ezt érvénytelenné teszi. Ha a végintézkedés után, akkor ezt utólagos megbocsátásnak nevezzük, és ez hatálytalanságot eredményez. Mondok egy példát, mert talán egy kicsit így száraz, hogy mi is az előzetes, a végrendelet megalkotása előtt. Például a köteles részre jogosult az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el, azonban az örökhagyó tudva erről a bűncselekmény elkövetéséről végrendeletet tesz, és végrendeleti juttatásban részesíti a köteles részre jogosultat, aki bűncselekményt követett el, vagy akár a leszármazóját. Ugye ebből arra lehet következtetni, hogy a kitagadás okát az örökhagyó megbocsátotta, hiszen adományozott neki. Azonban utóbb, ugyanez a példa, másik végrendeletet alkotott az örökhagyó, és a köteles részre jogosult bűncselekményt elkövető leszármazóját már kitagadta. Na de hát előzetesen megbocsátott neki, tudva a bűncselekményről, alkotott egy végrendeletet, amiben juttatásban részesítette, utána azt visszavonta, majd még egyet alkotott, és kitagadta. Tehát megvolt a megbocsátás. Tehát érvénytelen ez a kitagadás. Ugye utólagos megbocsátással, ahogy mondtam, hatálytalanná válik, megalkotja az örökhagyó a végrendeletet, de tesz egy nyilatkozatot, hogy kitagadom, mert bűncselekményt követett el, majd tesz egy újabb végrendeletet, megbocsátok neki, és mégis kapjon valamit hagyatékból. Tehát ez viszont már hatálytalanságot eredményez, mert úgymond visszavonja a korábbi nyilatkozatát. Na és akkor még szárazabb témára térjünk át, hogy hogyan is néz ki ez a köteles rész, mennyi a mértéke, hogyan, miként számoljuk ki. A köteles rész főszabálya, a jogosultak annak a harmada illeti meg, mint amit törvényes örökösként kapnak. Ugye itt közeli hozzátartozókról van szó, leszármazó házastár szülő, ők törvényes örökösök, annak a harmada jár nekik, ami törvényes öröklés esetén kapnának. Köteles rész vonatkozhat haszonélvezetre is, na most ugye ezt nyilván nem lehet harmadolni. Itt a szabály az, hogy egy korlátozott haszonélvezeti mértéket kell biztosítani, ami figyelembe veszi házastárs által örökölt vagyontárgyakat és a szükségleteit a házastársnak. Most a mértéket én a törvényes öröklés szabálya szerint bontanám ki, hogy kinek mi jár. Ugye leszármazó, a köteles rész mértéke a törvényes örökrész harmada. Mit örököl a leszármazó? A leszármazó örökli az örökhagyó által lakott lakást, felszerelési és berendezési tárgyakat, ennek a haszonélvezetét örökli a házastárs. Értelemszerű, hogy akkor ennek a lakásnak, felszerelési és berendezési tárgyaknak, ha egy gyerek van, az egyharmadát kapja. Ha két gyerek van, egyhatodát kapja. És a házastárs a következő, értelemszerűen, ha gyerek van, akkor és nincs egyéb állag, akkor természetesen ennek a haszonélvezetnek a korlátozott mértékét örökli. Na de mi van akkor, hogyha van a lakás a felszerelési berendezési tárgyakkal, és mondjuk van még egy 10 milliós folyószámla betét? Itt úgy néz ki a törvényes öröklési szabály, hogy a lakásnak az állagát örökli a gyermek, és ugye a köteles rész szempontjából egy harmadot kap abból. Na de ha van házastárs, és ott van a betét, ott a házastárs egy gyerekrészt kap. Tehát az két felé megy, ha van egy 10 milliós betét, 5-5 milliót kapna a törvényes öröklés szerint, de mivel itt köteles rész van, annak az 5 milliónak az egyharmadát kapja a gyermek, és egyharmadát kapja a házastárs. Mondjuk, mert a barátja számára végrendelkezett az örökhagyó. Gondolom, ez így érthető. Törvényes öröklés szabályából kell tehát levezetni. Most elmondtam, amikor a leszármazó köteles részigényét, a házastárs köteles részigényét a gyermek mellett. A harmadik variáció, amikor a házastárs szülő mellett örököl, annak is más a törvényes öröklési szabálya. Ha a szülővel örököl és nincs leszármazó, akkor a házastárs a lakást és a berendezési, felszerelési tárgyakat egyedül örökli. Állagörökös lesz. Köteles rész szempontjából ebből egyharmadot kap. Egyéb hagyatéki vagyonból annak az egyharmadát kaphatja. Tehát ha a szülőkkel osztozik, akkor a szülők és a házastárs között megosztva annak az egyharmadát. Na de ha a házastárs egyedül örököl, a teljes hagyatéknak az egyharmadát kapja. Tehát nem közösködik a gyermekkel, nem kell osztozkodnia, nem kell a szülőkkel.
Ribai Csillát, a fővárosi ítélőtábla elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.